Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, és az ő szent lelkét segítségül hívva magyarázni kívánom nektek úgy, hogy üzenetként és maradandó erősítésként, segítségként, örömként maradjon a szívetekbe az Isten segítségével. Ez az ige megírva található az előbb felolvasott ige szakaszban, amelyből újraolvasok egy verset, annak is a részletét, Nehémiás könyve 4. fejezetének 8. verséből. A nagy és félelmes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Amen. A gyülekezet foglalja. Kedves testvérek, bátran buzdítom a testvéreket, hogy nyújtsák fel a kezüket, ha tudják a választ. Ki tudná pontosan azt megmondani, hogy hány lépcsőfokot kell leküzdeni ott elől, hogy feljussunk a templom kapujáig? Majdnem, Ilonkanén, majdnem. A helyes válasz 15. 15 a helyes válasz. 15. Én kétszer végigmentem oda-vissza. Tehát 15 lépcsőfok a helyes válasz, de a legbátrabb hozzászólásért a következő gyülekezeti ebédünk előtt a nyereményt át lehet venni majd. Még nem tudom, mi az, majd kitalálom. Tehát 15 lépcsőfok, akinek már kicsit nehézséget okoz. A 15 lépcsőfok az nem mindegy, hogy hogyan számlálja meg őket. Kétféleképpen lehet. Jaj, még ennyi van előttem, vagy úgy, hogy már a 8-nál járok, ott van az a kis pihenő rész, egy picit megpihenek, és aztán még a 7 lépcsőfokon fölkapaszkodom. Micsoda különbség? Micsoda különbség van? Most már ne csak élet, vagy élet, ne csak lépcsőfokokra gondoljunk, hanem életünknek bármely kisebb-nagyobb küzdelmeire. Kudarc, elbátortalanodás, vagy hála és erőgyűjtés. Rengeteg példa van az életben arra, hogy melyiket választjuk, és hogy sikerül tovább lépni. Hogy indulunk tovább? Kudarc, elbátortalanodás, vagy hálaadás és előrelépés. Teológus hallgató korunkban nyelvtanításból éltünk. Volt egy középiskolai tanítványom, nagyon jó barátok lettünk később is, én eskedtem meg őt. A debreceni Loki, ki ne ismerné, ugye? Futballcsapatában, az ifjúsági csapatban játszott olyan poszton, hogy még az ifjúsági válogatba is beválasztották később. Ő mondta el azt nekem, hogy nem mindegy, hogy az edző a szünetben azt mondja el nekik, hogy 2-0 vezet az ellenfél. Mi lesz ebből? Vagy azt mondja, hogy fiúk, 2-0 az ellenfél javára, már csak 2 gólt kell lőnünk, hogy egyenlítsünk, és 1-et, hogy győzzünk. Nem mindegy a megközelítés. Vesztésre állok, gondoljunk életünk bármelyik helyzetére, akár a mostanira is, ahogy most foglalkoztat bennünket. Vesztésre állok kisebb-nagyobb küzdelmeimben, vagy kiszámolom, hogy mennyi hiányzik még a győzelemhez. Utóbbi esetben mindegy a 0-2. Mi a 3-2-ben gondolkodunk a saját győzelmünk érdekében. Az itt ülő egyetemisták és akik már túl vannak számtalan megpróbáltatáson, jól tudják, hogy mi a különbség úgy nekiindulni mondjuk ennek a fél évnek, hogy jaj, még 3,5 év van a diplomáig, ha 5 évig tanulok, vagy azt mondani, hogy a legnehezebb másfél éven túl vagyok. Melyik fog előre dobni bennünket? Idős testvéreim a gyülekezetből, akik itt vannak most is, és azok, akik nem tudnak eljönni, de rendszeresen látogatom őket, hány példát adtak már nekem arra, hogy mi a különbség a két dolog között? 81 éves vagyok, miért élek még? Vagy pedig már 8 évtized van mögöttem, tehát egyre kevesebbet kell várnom arra, de örömmel várok, kitörő örömmel és egyre nagyobb örömmel, amíg eljön az a pillanat, amikor beteljesedik a hitem, az Istenbe vetett bizalmam, és nem lesz már szenvedés, de lesz nevetés, nem lesznek könnyek, nem lesznek fájdalom sehol a környékemen, és boldogabb fogok élni, örök boldogságban. Bizonytalanság, megingás, vagy pedig előretekintés. Nem mindegy. Nem az emberiség nagy kérdése, hanem az egyénnek a kérdése, az én kérdésem és a te kérdésed, kedves testvérem, hogy ébredésünket, hangulatunkat, tenni akarásunkat és a hitünket meghatározzák ezek a dolgok, ezeket a hitünket felmérő kérdések elé, hogy állunk. Így közelítem meg, vagy másképpen? Általában ez a kérdés az élet minden helyzetében. Van még nekem feladatom? Egyáltalán van feladatom? Most a válasz az, hogy van. Majd meglátjátok miért. Kitől kapom? Attól kapom, akitől az életemet kaptam. Hogyha az Isten nem tudna mit kezdeni velem, nem tudna mit kezdeni veled már, mert lejárt az elhatározása, akkor már visszahívott volna. Hogy ma nem keltem volna föl, ma nem élnék, de élek. Meg tudod közelíteni így, akármilyen gondodat, bajodat, gyötrelmedet, nehézségedet, de a vidámságodat is. Élek. Akkor része vagyok, akkor eleme vagyok, akkor nélkülözhetetlen szereplője vagyok az isteni, óriási színjátéknak a teremtett univerzumban. Még mindig az vagyok. Sorsfordító színjátékot mondtam, akkor egy színész vagyok, jó értelemben, a legszebb isteni értelemben, ő választott be a társulatba. Az vagyok, akkor mi a dolgom? El kell mondanom valakinek egy sorsfordító mondatot? Egy monológot kell elmondanom, és lehet, hogy csak saját magam számára elismételve? Vagy egy szavas főszereplő vagyok valaki másnak az életében? Isten azt mondta, hogy ez a szerepem, neki ezt kell elmondanom. Színház, színjáték, szerepek, az isteni színjáték részeként. Ki vagyok? Egy néma statiszta, akinek pontosan megvan a szerepe egy színjátékban? Láttatok már darabot? Bejön egy néma statiszta, semmi szövege nincsen, de az a helyzet, hogy a jelenlétével jelzi a szereplők helyét. Te, kedves testvérem, lehet, hogy egy néma statiszta vagy, Isten most azt mondja neked életednek ebben az időszakában. De a többiek hozzád viszonyítva tudják, hogy mi a helyük. Mit csinál a statiszta? Kijelöli azt, hogy mi a mozgás területe a többi színésznek. Megmutatja azt, hogy mik a korlátai és mik a lehetőségei. A statisztáknak nagyon-nagyon fontos szerepe van. Erősíti őket, a többieket csak azzal, hogy megjelent. Voltatok már úgy színházban vagy moziban, hogy nagyon-nagyon kevesen voltatok? Kiábrándító. Nem jó egyedül örülni valaminek. Nem jó egyedül leülni a tévé elé, jobb, hogyha ott van még valaki. Nem jó egyedül menni moziba, jobb, hogy ott van még valaki. Többen vagyunk. Itt a templomban is. Kihagyhatatlan szereped van Istennek ebben a március 3-i Honvéd téri templomban rendezett jelenetében. Itt kell lenned. Van helyed. Van szereped. Itt vagy. Van esetleg egy mondatod a másik felé. Van egy lépésed. Van egy tájékoztatást nyújtó rendeltetésed. Ma élsz, Tehát, kedves társulati testvérem, szereped van, fellépésed van. Minden nap reggel, amikor felkelsz, erre gondolj. Fellépésed van. Még akkor is, hogyha nem látnak. Mint például a színházban a sugónak. Kitapsolja meg szegény senki. Mégis óriási a szerepe. De te vagy a sugó, te súgsz valakinek. Te emlékezteted őt, azt, aki hallgat rád, sőt várja is, hogy segítsd. Kétségbe esett színészek, hogy várják azt, hogy jöjjön a hang onnan abból a kis lukból. Hú, így mehet tovább a darab. Úgy mehet tovább valakinek az élete, hogy te súgsz. Ennyi a szereped. Vagy ki vagy? Te vagy a kellékes? Hogyha oda készítetted a színpadon megjelenő életébe, gondolj a családodra, gondolj a kollégáidra, gondolj bármelyik kis játékodra a hétköznapokban. Oda készítetted a gondolatot, a szót, a formát, a tárgyat, az időzítést. Te vagy az, aki felhúzza a függönyt. Most kezd, vágd bele, csináld. Vagy te vagy, aki leereszted a függönyt. Most lehet pihenni. Meg lehet pihenni. Életben maradtál, tehát feladatod van. Erről szól Nehémiás könyve, és különösképpen is ez a részlete, mely történet részletet hallottunk felolvasni az előbb. Életben maradtak azok az izraeliták, akiknek a nagyszüleit, dédszüleit, ükapáit, ükanyáit évtizedekkel korábban az asszírok, a babiloniaiak vezették, korbácsolták tovább egy nagyon hosszú úton a fogságba. És ezeknek a fogságban rengeteg dolguk volt. Nem roskadtak össze. A legfontosabb dolguk volt az, hogy életben tartották a hitet. Életben tartották a nemzettudatot. Itt vagyunk, rettenetesen messze az otthonunktól, de mi zsidók vagyunk. És nekünk zsidóknak nem Marduk az Istenük, aki a perzsáknak, a babiloniaknak, Astártál meg a többiek, nem. Nekünk Jákob, Izsák és Ábrahám atya az Istenünk. Tudtak valamiről. Tudtak arról, hogy Isten nyilvántartásában szerepelnek. Hol? Ott a fogságban. Nyomorult körülmények között. Tudván azt, hogy a házaikat lerombolták, a jeruzsálemi templom nem áll, kiégették, földjeiket néhányan művelik, nagyon szegények, akik ott maradtak, őket el sem hajtották, meg hát az adózás miatt fontos volt, hogy teremjenek a földet, meg betelepítettek másokat az ő saját földjükre. Mi van így a hittel? Mi van így a nemzettudattal? Ott a babiloni vizeknél, a hatalmas folyók mellett az Isten figyelmeztette őket arra, hogy küldetésük van. Dédszülőkről, ők szülőkről beszéltem. Sokan közülük, többsége haza sem ment, soha az életben nem látták a kiválasztottak földjét. Nem látták a jeruzsálemi templomnak még csak a romjait sem. De egyet tudtak, feladatunk van. A következő nemzedék. Ők sem mennek haza, ők sem. Akkor a következőnek. De hogy ők tudják, ahhoz tovább kell adnunk azt, amit mi tudunk. Az Istenbe vetett hitet. Az időközben aztán végbe ment rendszerváltozások, az asszíraiakat legyőzték a babiloniaiakat legyőzték a perzsák, és ennek eredményeként a kései utódoknak alkalma nyílt arra, hogy hazamenjenek. Vissza az ígéret földjére, oda, ahová az ősatya Ábrahám érkezett meg, oda, ahol fél évezreddel később, 5-600 évvel később Dávid király fővárossá tette Jeruzsálemet. Oda, abba a hazába, amit mindig szülőföldjüknek és őseik lakhelyének tartottak. Hazamehettek. Hiteles embereknek tartották magukat, ezért hazamentek. pedig már megszokták ott Perzsiában. Sokkal rosszabb lesz otthon, a romok között. Igen, sokkal rosszabb lesz, mint Perzsa földön, ahol már gyakorlatilag szabadon éltek, házat építettek, megtanultak kereskedni a perzsáktól, amit aztán még magasabb szintre emelték a zsidók azóta is. Házat építettek, beindult az üzlet, gyerekek születtek meg, az unokák fölnevelkedtek. De a régiek elbeszélései miatt soha nem érezték otthon magukat. Asszír, Babilon, Perzsa vidéken. Vissza kellett térniük tehát szülőföldjükre, mert Istennek ott volt dolga. Milyen dolga volt? Velük volt dolga. Nekik kellett megtenniük Isten dolgát, elvégezniük, dolgozniuk, építeniük, bátorítaniuk, imádkozniuk. Ott, ahol őseik sírjai domborultak. És elindul az óriási menet. Az Eufrátesz vidékéről, a vizek mellől, gyönyörű szép helyről, ligetes, pálmafás oázisok és bőven termő vidékek merről elindulnak a jeruzsálemi romok felé. Cirka 1500 kilométer. Autóval, kis megállókkal, szendvicsekkel, fagyizókkal, egyszerű ottalvással mondjuk egy motelben 1500 kilométer, az kényelmesen két nap autóval. Autópálya is van már arra felé. De ők nem így mentek. Akkor tevékkel, szamarakkal, gyalog, gyerekekkel, életkezdő rakományokkal a hátukon és talicskákon, és így minimum 40-50 nap volt félsivatagos területeken keresztül. De megérkeztek. Mi volt az első dolguk? A hálaadás. Aztán rögtön a gyakorlati teendők, a falaknak a megépítése. Ellenséges területen vannak, senki sem nézi jó szemmel, hogy azok a bizonyos zsidók mesélnek róla, hogy egyszer ők éltek még itt. Azok a bizonyos zsidók, akik egykor nem hallgattak a prófétáikra, és magukra húzták a saját istenüknek a haragját, most a perzsa király menlevelével visszatértek a szülőföldjükre. Beköltöznek oda, ahol már azoknak a gyerekei és unokái élnek, akiket a történelem telepített be oda. Az ők csak 2-3 generáció óta, de már ők is a hazájuknak vallják azt a vidéket, amit az izraeliták nem becsültek meg. A szájuk nagy volt, de a hitük, az Istenbe vetett bizalmuk, az bizony erős hiányosságokat mutatott. Falakat építenek? Igen. Készülnek valamire, arra, hogy megépítsék a templomot, aminek két funkciója van, az ima és a tanulás helye. Templomot és iskolát építenek. És az otthonaikat. Ott akarják folytatni az életüket, ahol kicsit könnyelmű őseik abba hagyták. Visszaköltöznek haza, Isten és a papjaik segítségével. Visszaköltöznek, és ott aztán a nyakukba kapnak mindent, amit hát nagyon nehezen lehetne ideális körülménynek nevezni. Istennek vannak ilyen húzásai. Vannak ilyen húzásai, elhívja az embert, átélted már? Biztatja az embert, meghallgatja az imádságodat, minden, ami elég ahhoz, megkapsz, ők is megkapták, ami a hívő életéhez elegendő, hogy jókedvűen belevágjon valamibe. Úgy hinnénk, hogy elég az első bátorítás, onnan aztán már úgy ugrálhatunk, ahogy akarunk. Hát nem. Az a történet megmutatja a saját népével kapcsolatban. És megmutatja velünk szemben is. Azt, hogy Isten azokra kíváncsi, azokat edzi, lelki edzőterembe vezeti, azokat, akiknek a lelkét megszépíti tűzben tisztított aranyjá, akik a nehezebb részt választják. Sokan ott maradtak ugyanis Babilonban, ez úgy van, hogy a zsidók hazaköltöztek Babilonból, hát nem, történészek azt mondják, hogy cirka fele ment haza. Sokan ott maradtak Babilonban, onnan szurkoltak a jólétből, a felépített biztonságból, ők ennyit tettek az anyaföld újjáépítésért. A többit, a visszatérő, kockázatot vállaló híveire viszont rábízta Isten újra az ígéret földjét. Ők pedig, akik hazamentek, nekiestek a romoknak, szabályos munkabeosztással, tervezéssel, okosan és szorgalmasan. Látván az ellenségüket, az ellenség, látván mindezt, az ellenség azonnal lépett. Fenyegetőztek, rosszindulatúak voltak, gúnyolódtak. Mit csináltak a zsidók? Őrséget állítottak ellenük. Fegyverrel, imádsággal. Aztán mi jött? Következett a fizikai fáradtság, és következett a belső támadás. Megrokkant a teherhordók ereje. A szomszéd településeken, a földeken dolgozó honfitársaik pedig egyfajta belső támadással tudattalanul is, de ilyetten jelentették Nehémiásnak a hírt, mindenhol, ahová visszatértünk, ellenünk készülődnek. Roskad az ereje a teherhordóknak, és támad az ellenség. Az építők fáradtságát látta, a rossz híreket hallotta. Kicsoda? Nehémiás, akiről a könyvet nevezték el. Nehémiás, aki ott született Babilonban, itt már Perzsa vidéken, ott született a fogságban. Ő, aki idegen földön, közülük talán a legtöbbre vitte. Nehémiás Artaszerxész Perzsa királynak a pohárnoka volt. A legbizalmibb, legbensőbb állásoknak az egyike. Ha meg akarják mérgezni a poharat, Nehémiás úgy tesz, hogy beleiszik egy pohárba, hogy kiköpi, odaadja a királynak, és kivégezték. Nehémiás egy ilyen bizalmi perzsa állásból úgy döntött, hogy ő vezeti haza a felszabadított zsidókat, a soron következő csoportot. Ő kezdte el a jeruzsálemi építkezést. Ő figyelte a kimerült építkezőket, ő fogadta a vidékről híreket hozó zsidókat, na aztán Jeruzsálem környékén hogy megy. Ő szervezte meg a védekezést. Dárdákkal, pajzsokkal, kardokkal és íjakkal felszerelt férfiakat állított oda az elkészült falak elé és mögé. A romos lukaknál, réseknél, falaknál minden réshez odarendelt egy őrt. Ő ott figyeljen. És hogyan? Micsoda szervezettség? Nemzetségenként. Ismerték egymást. Egy család vagyunk. Együtt dolgozunk. Így sokkal könnyebb. Amikor halló távolságban elrendezte őket, úgy dolgoztak, és amikor minden készen volt, akkor egy szemlét tartott, hallottuk, és elmondja ezt a mondatot. A nagy és félelmetes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. A fáradt, megijesztett zsidók két választ kaptak. Mire? Arra, ami a legjobban foglalkoztatta őket. Egész álló nap arra gondoltak, azon járt az eszük, hogy kikkel állnak szembe. Mennyi az ellenség? Ezért kezdi Nehémiás azzal. Tudom, hogy mire gondoltok, nem meritek kimondani, de a nagy és félelmetes Úrra gondoljatok. Sikerül-e ez neked? A te kihívásaid közben. Mindenre gondolsz, és jön Nehémiás, Isten lelke által szívedbe, az elmédbe írt gondolat, a nagy és félelmetes Úrra gondoljatok. A kőhordás és a falazás közben a zsidók, hogyha nem beszélgettek, ha már nem volt erejük énekelni, mert énekelve is dolgoztak, akkor mit csinál az ember? Akkor gondolkozik. És a rossz gondolatok támadnak. Valahogy vissza kellene szorítani őket. Gondolat támad, gondolattal védekezem. Gondolatot gondolattal ütök vissza. A nagy és félelmes Úrra gondoljatok. Téged mennyi minden nyomaszt? Mit látsz feketén? Különösen akkor, amikor Istenben bízva neki kezdettél valaminek, jönnek az ijesztő gondolatok, felvillannak a fejedben, nyomasztó képek rajzolódnak előtt, elalvás előtt, vagy éjszakai megébredés közben, vagy reggel, amikor csörgött az óra, riasztott a telefon, még nem ébredtél föl teljesen, de jönnek ilyen nyomasztó gondolatok, ja, erre ébredek. A nagy és félelmetes Úrra gondoljatok. Rá gondoljatok. Ahelyett, ami nagyon-nagyon szeretne felülkerekedni az erődön, a buzgóságodon, a hiteden. Ja, ez jó. Ez segít. Ezt meg kellene próbálni, ezt érdemes lenne gyakorolni. Jön a rossz gondolat, és elé teszed a másikat. A nagy és félelmetes Uramra gondolok. Arra gondolok, akkor ez megvan. És mit csináljak? Mert tenni is kéne valamit. Folytassam ott, ahová eddig eljutottam, hiszen Isten adott hozzá erőt. Ő biztatott rá. Folytassam tovább? Igen. Közben tegyél meg valamit, nevezd át. Nevezd át a kötelességedet, a feladatodat, az elintézni valódat. Munka helyett mondd azt, hogy ez egy harc. Ez egy harc. Tehát nem túl fellengzős ez, olyan teátrálisan hangzott most a lelkésztől is, hogy legyen a munka az harc. De legyen az. Mert azt mondod, hogy te az ennivalóért, a mindennapokért, a családodért, a fejed felett álló tetőért dolgozol, vagy a hazáért. Ezek olyan hétköznapi dolgok. De hát akkor jó. Akkor jó, mert Isten hozzád beszél. A lélek telefonkészülékén, Skype-ján, SMS-én, Nehémiás felhívásán keresztül ő üzen. Isten bátorít. Harcoljatok a testvéreitekért, a gyermekeitekért, leányaitokért, fiaitokért, a feleségeitekért, az otthonaitokért. Nevezd el a munkádat, a mindennapi tennivalóidat harcnak. Lesz happy endje? Lesz. A jeruzsálemi várfal 52 nap alatt felépült. Hogy? Egyik kézben a kopja, másikban a tégla. A teherhordók övén, a kard, az őrök mellett, ott vannak a kürtösök, mert hogy a kivitelező brigádok, ahogy hallották a kürtösök hangját, másodpercek alatt felfegyverzett hadsereggé álltak össze. Eldobták a téglát, és csak a láncsa maradt. Letették a terhet, és ott volt a kihúzott kard. Akarod-e? Ezt kérdezi ma tőled Isten. Vállalod-e? Miket gondoltál végig az igehirdetés alatt? Jót tetted, hogy elgondolkodtál, mert Isten hívott erre. Mit gondoltál végig a saját munkádról, kihívásaidról, harcaidról? Mit gondoltál végig? Végig csinálod-e azt, ami úgy kezdődik, hogy újra lehet építeni? Életednek azt a részét, ami romokban hever, mint Jeruzsálem. Neki kezdesz-e annak ellenére, hogy az újjáépítésnek a körülményei nem túl kedvezőek, sőt, valljuk be, kifejezetten nehezek, megmosolyognak. Hogyha tovább folytatod, akkor esetleg megfenyegetnek. Igen, pontosan úgy, mint a jeruzsálemi építkezőket. Imádkozol-e mindenek előtt? Kezded-e azzal? Igen, úgy, mint Nehémiás és a társai. Felállítod-e a védelmet? Úgy, mint Nehémiás és a társai. Szólsz-e azokhoz, akikkel együtt érzel felelősséget, a családodért, az otthonodért, a közeli és távoli jövődért. A nagy és félelmetes Úrja a hivatkozásaidnak az alapja, mert róla gondolkozol, a gondolkodásodnak ő a forrása, a tanácsaidnak a kiinduló pontja. Mennyi kérdést föltettem, nem én, a Szentlélek Isten. És te nagyon jól tudod a jó válaszokat. Hát fogadd meg őket. Ismételd magadban, és bátorítsd azokat, akikkel közösséget érzel. A külső és belső ellenséggel szembeni mindennapos harcaid során hirdesd. A nagy és félelmetes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Amen. 434-es számú dicséretünk első versét énekelve mondjuk ki ima válaszunkat, ami Urunknak: vezess Jézusunk, s véled indulunk.